katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Horn Gyula egykori miniszterelnököt. Nem szólhatnak magyarul a betegekhez, a román diszkrimináció ellenes hatóság vizsgálódik a magyar orvosképzés ügyében. Közeleg a digitális átállás határideje, a rászorulók még igényelhetnek támogatást. A híradót látják, jó napot kívánok! Katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Horn Gyulát. A néhai kormányfő temetésén jelen voltak a korábbi miniszterelnökök és államfők, valamint Orbán Viktor kormányfő és Áder János köztársasági elnök. Ott volt az MSZP elnöke, külföldi vendégek, valamint egyházak és diplomáciai testületek képviselői. Katona Béla, az országgyűlés korábbi elnöke búcsúbeszédében azt mondta, a néhai kormányfőnek szerepe volt Németország újraegyesítésében, és mindenkit megelőzve beszélt az Európai Unió és a NATO tagság szükségességéről.
A Fiumei úti nemzeti sírkert 15-ös parcellájában ravatalozták fel Horn Gyula néhai kormányfő koporsóját. A temetésen a hozzátartozókon kívül jelen voltak a korábbi miniszterelnökök és államfők, valamint Orbán Viktor kormányfő és Áder János köztársasági elnök. Ott volt az MSZP elnöke, külföldi vendégek, valamint egyházak és diplomáciai testületek képviselői.
Horn Gyula államférfi volt.
Horn Gyulát Katona Béla, az országgyűlés korábbi elnöke búcsúztatta. A szocialista politikus azt mondta, a néhai kormányfőnek szerepe volt Németország újraegyesítésében, és mindenkit megelőzve beszélt az Európai Uniós és a NATO tagság szükségességéről.
Horn Gyula nem egy volt a politikusok közül. Ő volt az a kiemelkedő magyar államférfi, aki Ady Endre gondolatait idézve az értől indult, és eljutott az óceánig. Élete maga volt a 20. század Magyarországának történelme, annak minden cikcakjával és ellentmondásával együtt.
Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke búcsúbeszédében azt mondta, a néhai kormányfő nélkül Európa és Németország újraegyesítése elképzelhetetlen lett volna. A német politikus szerint Horn Gyula történelmi személyiség is volt. Hans-Dietrich Genscher, korábbi német külügyminiszter pedig azt mondta, Horn Gyulával közösen készítette elő az 1989-es határnyitást. A politikus hangsúlyozta, Horn Gyulának és a magyaroknak ez soha nem felejti el Németország.
Tisztelettel felkérem Mesterházy Attila urat a ravatal előtti főhajtásra.
Horn Gyula ravatalánál elsőként Mesterházy Attila rótta le a kegyeletét. Az MSZP elnökét követték az ország korábbi miniszterelnökei, majd pedig a jelenlegi kormányfő búcsúzott Horn Gyulától.
Tisztelettel felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, rója le kegyeletét.
A gyászszertartást követően elsőként az MSZP elnöksége, majd pedig a temetésre érkező emberek is lerótták a kegyeletüket Horn Gyula sírjánál. A megemlékezők többsége egy szál vörös szegfűvel búcsúzott a néhai kormányfőtől. Horn Gyula 1994 és 1998 között volt Magyarország miniszterelnöke. A rendszerváltás előtt a német kormány külügyminiszteri posztját töltötte be. Nevéhez fűződik a vasfüggöny lebontása. A szocialista politikus hosszú betegség után életének 81. évében, június 19-én hunyt el.
A magyar kis- és középvállalatok export növekedésének elősegítését nevezte az év kiemelt feladatának a nemzetgazdasági miniszter a tárca által szervezett külpiaci értekezlet megnyitóján. Varga Mihály azt mondta, tavaly a kivitelnek mindössze 11%-át adták ezek a cégek annak ellenére, hogy a munkavállalók kétharmadát ők foglalkoztatják. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az elmúlt években olyan előkészítő munka zajlott, hogy a nyugati tartás, keleti nyitás stratégiának megfelelően változzon az export szerkezete és iránya.
2013-nak ennek az évnek a nagy feladata, hogy az eszközrendszerünkkel a hazai kis- és középvállalkozásokat támogassuk abban, akár állami támogatásokon, uniós fejlesztéseken, de akár a gazdaságdiplomáciai eszközeinkkel is, hogy az export tevékenységben egy nagyobb súly valósuljon meg.
Mától ismét lehet pályázni a Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési programjában. Idén újabb 2 milliárd forintot költ a kormány a tanyák korszerűsítésére, jelentette be a tárca államtitkára. Budai Gyula elmondta, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és tanyagazdák pályázhatnak. A pénz a többi között lakóépületek felújítására, állat- és gépvásárlásra, villanyáram bevezetésére fordítható. A tanyafejlesztési program célja, hogy ismét virágzó és önellátó lehet a magyar tanyavilág, ahol jelenleg 300 ezer ember él.
Ezek a források oda kerülnek, és ott kerülnek felhasználásra, ahol leginkább szükséges, és valóban azt a vidéki életminőséget javítja, amely, hogy egy picit, ha durván fogalmazok, 2002 és 2010 között nem nagyon volt felkarolva.
A Jobbik kezdeményezi, hogy az országgyűlés illetékes bizottságai hallgassák meg azt az 5 magyar EP képviselőt, akik megszavazták a Magyarországot elmarasztaló Tavares jelentést. Gaudi Nagy Tamás hazaárulásnak nevezte Göncz Kinga, Gurmai Zita, Tabajdi Csaba, Herzog Edit, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjában helyet foglaló Bokros Lajos cselekedetét. A képviselő hangsúlyozta, az Európa Tanácsban 2011. januárjától baloldali és liberális oldalról gerjesztett támadás sorozat zajlik a magyar jogalkotással szemben.
Magyarország elleni támadások csúcsra járatódtak itt az elmúlt hetekben. Egész konkrétan ugye két tekintélyes, jelentős nemzetközi szervezet, az Európa Tanács és az Európai Unió, ezen belül is ugye az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jelentéseket tárgyalt és fogadott el.
Súlyosbításért fellebbezett a kémkedési perként ismert büntetőügyben az ügyészség, tudatta a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A Debreceni Törvényszék katonai tanácsa pénteken első fokon 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét és Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját. Laborc Sándor, aki évekig szintén az NBH főigazgatója volt, felfüggesztett büntetést kapott. A perben államtitkok is elhangzottak, így az ügy részleteit titkosították. A vádlottak tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el. Az ügyészség Szilvási György, Galambos Lajos és Laborc Sándor esetében is súlyosabb ítéletért fellebbezett. Felfüggesztette a háborús büntettel vádolt Csatári László elleni büntetőeljárást a fővárosi törvényszék. A bíróság szerint meg kell vizsgálni, hogy a volt kassai gettó parancsnok ügyében korábban Csehszlovákiában meghozott halálos, majd idén Szlovákiában életfogytiglanra változtatott ítélet érvényes lehet-e Magyarországon, és ha igen, letöltheti-e itthon a büntetését. Az ügyészség szerint a korábbi ítélet nem akadálya a per megkezdésének.
A büntetőeljárás felfüggesztéséről döntött a háborús büntettel vádolt Csatári László ügyében a fővárosi törvényszék. Döntését a bíróság azzal indokolta, hogy a vádiratban szereplő cselekményekért a férfit egyszer már elítélték.
Fennáll annak lehetősége, hogy ugyanazon történeti tényállási cselekmények alapján a szlovák bíróság elítélte a vádlottat, tehát fennáll az, hogy ugyanazon cselekményért a vádlottat már jogerősen elítélte a szlovák bíróság.
A törvényszék ezért most azt vizsgálja, hogy a kassai jogerős ítélet érvényes-e Magyarországon. Az ügyészség szerint viszont a korábbi ítélet nem akadálya a per megkezdésének.
A bíróság által hivatkozott ítélet nem szerepel az uniós tagállami nyilvántartásban, ezért az eljárás felfüggesztéséről hozott bírói döntést idő előttinek tartjuk. Egyebekben álláspontunk szerint a külföldi ítélet elismerhetőségének vizsgálata nem akadálya a büntetőper megkezdésének, illetve a bizonyítás lefolytatásának.
Csatári László ellen 3 hete emelt vádat az ügyészség háborús büntet miatt. A vádirat szerint 1944-ben a kassai internáló tábor parancsnokaként rendszeresen minden különösebb indok nélkül bántalmazta az ott fogvatartottakat, és köze lehetett 12 ezer ember Auschwitzba deportálásához. A most 98 éves férfi az eljárás kezdete óta tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.
A 300 ezer úthasználónak mindössze 1%-a reklamált az EU díjbevezetésének első hetében, de a fedélzeti eszközök szaporodásával a problémák csökkennek, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára. Völner Pál azután beszélt erről, hogy fuvarozó szervezetek a rendszer átmeneti leállítását kérték, mert tapasztalataik szerint az rosszul számláz, és ezzel megkárosítja a vállalkozókat. Az államtitkár viszont hangsúlyozta, olyan orvosolhatatlan hibák nem merültek fel, ami miatt fel kellene függeszteni a rendszer működését.
Az összes zökkenő dacára azt kell, hogy mondjuk, hogy jól vizsgázott a rendszer, jól fejlődik a rendszer, és remélhetőleg azokat a bevételi elvárásokat is hozni fogja, amit megfogalmaztak a költségvetésben, és azok a bevételek valóban a közlekedők céljait fogják szolgálni.
Ösztöndíjprogramot indít a kormány a keleti nyitás stratégia keretében, ezt Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár jelentette be. A Stipendium Hungaricum programban tanévenként mintegy 2000 külföldi hallgatót fogad majd Magyarországa, jelenleg már itt tanuló külföldi diákok mellett. Várnak hallgatókat Kínából és Japánból, Kambodzsából, Szingapurból és Vietnámból is. Továbbá a Kaukázus vidékéről, a független államok közösségéből, valamint az arab országokból.
Távoli országokkal való kapcsolatépítésben nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az adott országban számos olyan vezető van esetenként, akik Magyarországon tanultak, ezáltal a Magyarország melletti elkötelezettségük is magas fokú, és ez Magyarország számára versenyelőny, és ez a versenyelőny a mi gazdasági érdekérvényesítésünk szempontjából rendkívül fontos.
A román diszkrimináció ellenes tanács is vizsgálódik a romániai magyar orvosképzés ügyében. A hatóságnál a romániai magyar orvos és gyógyszerész képzésért egyesület és az RMDS-tett panaszt, amiért a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem nem engedélyezi a magyar nyelvű gyakorlati órák megszervezését. Azt az előírást is kifogásolják, miszerint az orvostanhallgatók kizárólag románul beszélhetnek a betegek ágya mellett akkor is, ha a páciens magyar.
A diszkrimináció ellenes tanács meghallgatásra idézte be a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem rektorát és az ellene panasztevő magyar szervezetek képviselőit. A rektor szerint felesleges színjáték miatt kellett ismét Bukarestbe utaznia. A Zajcsapok, tehát Létezem című szappanopera újabb részének voltam ma tanulja. Olyanok hangoskodnak a magyar orvosi oktatás miatt, akiknek nincs közük az egyetemhez. Az egyetemünkön létezik magyar oktatás, és továbbra is fog, állítja a rektor. Gyakorlati oktatás viszont továbbra is csak románul lesz. Az egyetem szerint ugyanis, ha a klinikai gyakorlaton nem románul beszélnek a hallgatók, nem fogják ismerni majd a román szakkifejezéseket. A panasztévő szervezet szerint azonban ez csak kifogás.
Abszolút nem igaz, arról nem is beszélve, hogy az orvosi terminológia az latin. Tehát eléggé átfedi egymást a román és magyar terminológia. Tehát ez egy áll probléma, ott van a kutya elásva, hogyha nincs magyar gyakorlat, akkor nincs magyar tanársegéd, akkor nem lesz magyar professzor sem.
Kincses előtt szerint az egyetem mindent elkövet azért, hogy teljesen elsorvassza a magyar tagozatot, és ennek érdekében dacol a minisztériummal és az oktatási törvénnyel. Miután sem politikai, sem jogi eszközökkel nem sikerült elérni a MOGYE magyar tagozatának önállósulását, legalább erkölcsi igazságtételt várnak a diszkrimináció ellenes tanácstól. Azt, hogy kimondja, ne lehessen megtiltani, hogy egy magyar orvostanhallgató magyarul szóljon magyar pácienséhez. A hatóság augusztus végére ígér döntést az ügyben.
Ma kezdődött Révkomáromban a felvidéki pedagógusok Jókai Mór nyári egyeteme. Alig pár nappal a tanévzárók után a tanárok ültek iskolapadba, hogy tovább képezzék magukat. Közel 300 felvidéki pedagógus döntött úgy, hogy jelentkezik a képzésekre. Sokan érkeztek más külhoni közösségből is.
Az anyaországiaknak csak gratulálni tudunk, hogy a gazdasági helyzetből való kilábolás időszakában megoldást találtak a pedagógusok bérnövekedésére.
A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke méltatta a magyar pedagógus életpályamodell vívmányait a 22. Jókai Mornyári Egyetem megnyitóján Révkomáromban. Az akkreditált képzésekre sokan jelentkeznek, a plusz kreditpontok életpályamodell híján némi fizetésemelést jelenthetnek. A legtöbb tanár azonban a képzési program iránt érdeklődik. A nyári egyetemet a magyar kormány is támogatta.
Az a pedagógusoknak a feladata, hogy a felnövekvő generációnak átadják a mi értékeinket, átadják a tanulnivalót, és ők tehetnek a legtöbbet azért, hogy a felnövekvő generáció is magyarként élhesse meg a saját identitását, és magyarként válassza a saját életútját.
A hatnapos rendezvényre Szlovákia minden szegletéből érkeztek magyar pedagógusok, de más külhoni testvérszervezetek is képviseltetik magukat.
Szlovákiai magyar pedagógus sok vannak itt, mi több a Kárpát-medence más országaiból is. Hát a magyar kultúra, a magyar nyelv továbbadása, a magyarságunk erősítése is egy fontos tényező.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1992 nyarán a Kárpát-medencében elsőként szervezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Nyári Egyetemét. Azóta hagyomány a nyári továbbképzés.
Kisebbségvédelem Európában címmel rendeztek egyhetes nyári egyetemet határon túli joghallgatóknak a Pilis Csabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A rendezvény ideje alatt akadémikusok és professzorok tartanak előadásokat a nemzetiségi jogokról. A nyári egyetem megnyitóján Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár azt mondta, nagyon fontos, hogy legyen egy közös Kárpát-medencei fórum a fiatal magyar jogászoknak. Répás Zsuzsanna hozzátette, szükség van egy olyan szakmai hálózatra is, amely a jövőben tovább tudja vinni a kisebbségek védelmét. A Kolozs megyei törvényszéki ügyészség 1400 lejre, csaknem 100 000 forintra bírságolta azokat a fiatalokat, akik egy márciusi kolozsvári futballmérkőzésen felgyújtották a magyar zászlót. Az élvonalbeli bajnokságot szervező hivatásos labdarúgó liga pénzbírságot szabott ki a Rapidra, a Román Labdarúgó Szövetség pedig az eset után bocsánatot kért a Magyar Szövetségtől. Az ügyben megszólaló Viktor Ponta miniszterelnök a törvény szigorú alkalmazását kérte a román hatóságoktól. Kovács Péter az RMDSZ főtitkára üdvözölte a döntést, mint mondta, a zászlóégetés a romániai magyar közösséget is sértette. A piros-fehér-zöld a romániai magyaroknak is a nemzeti szimbóluma. Már csak 3 hét maradt a digitális átállásra az ország középső 14 megyéjében. Július 31-én ugyanis lekapcsolják az analóg tévéadást, így a műsorok már csak digitális vevőkészülékkel érhetők majd el. Azoknak, akik tető vagy szoba antennával tévéztek eddig, egy úgynevezett jelátalakítót, vagyis set-top boxot kell beszerezniük. A médiahatóság több mint 50 ezer rászoruló család háztartásába szereli be a készüléket ingyenesen. A polgárháború veszélyére hívta fel a figyelmet az Al-Azhar sejkje. Egyiptom vezető muzulmán tekintélye bejelentette, hogy elzárkózik a világtól mindaddig, amíg a vérontást be nem szüntetik. Ahmed At-Tayyib döntésének előzménye, hogy a katonaság eddig tisztázatlan körülmények között reggel belelőtt a megbuktatott elnök mellett kiálló tömegbe. Mintegy 50 embert megöltek, csaknem 500-at megsebesítettek Kairóban. Ezt követően az egyiptomi muzulmán testvériség, ahogy mondták, a forradalmat elrablók elleni felkelésre buzdította az ország népét. A sejk viszont azt mondta, mindenkinek vállalnia kell a feladatát a vérontás beszüntetése érdekében, ahelyett, hogy polgárháborúba rángatná bele az országot. Sikerült eloltani a lángokat abban a kanadai kisvárosban, ahol felrobbantak egy kisiklott olajszállító vonat tartályai. A hivatalos adatok szerint 5-en haltak meg, és 40-en eltűntek. A helyszínre látogató Stephen Harper kanadai miniszterelnök háborús övezethez hasonlította a kisváros központját, és azt mondta, mintegy 30 épület teljesen kiégett. A környékről több mint 1000 embert kellett kitelepíteni. Az áldozatok száma még emelkedhet. A katasztrófa sújtotta térségnek ugyanis csak egy töredékét tudták átvizsgálni. A tűzoltóknak biztosra kellett menniük, hogy nem csapnak fel újra a lángok. Éjjel újabb robbanás volt, egyelőre nem tudni miért. A nyersolajat szállító szerelvény a szomszédos településen vesztegelt, amikor 73 vagon levált a mozdonyokról, és elindult a lejtős terepen, majd a Lac Mégantic nevű városkába érve kisiklott, és több vagonja felrobbant. Egy ismeretlen férfi robbantott a romániai Jászavásári Műszaki Egyetemen délelőtt. Sérültek áldozatok nincsenek. Egy hátizsákos férfi ment be egy terembe, ahol 60-an államvizsgáztak és egy pokolgép felrobbantásával fenyegetőzött. Ő maga hívatta a rendőröket, majd amikor már hallotta a szirénákat, belenyúlt a táskájába. Ekkor egy csattanás volt hallható, és hatalmas füst keletkezett. A férfit végül a vizsgázó diákok teperték le. A robbantó indítékai egyelőre ismeretlenek. Pécsváros önkormányzata idén is meghirdette a Magyarok kenyere programot. Baranya megye székhelyén augusztus 20-án sütik meg a magyarok kenyerét a Kárpát-medence magyar lakta vidékeiről összegyűjtött búzalisztjéből. Felvidéken a magyar közösség pártja már javában gyűjti a gazdák által felajánlott búzaadományokat.
A magyar közösség pártja idén is kéri a felvidéki gazdákat, mezőgazdasági vállalkozókat és önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá a magyarok kenyere kezdeményezés sikeréhez. Tavaly 40-en küldtek búzát.
Volt, aki egy zsáknyi búzát akart hozni, vagy hozott, tehát 50 kilót, 100 kilót. Volt, aki postán tudta eljuttatni mondjuk a keletebbi területekről, és küldött 2 kilót, hiszen posta költsége is van. De azt hiszem, hogy az összetartozás és az összefogásnak a gondolatát erősíti a rendezvény.
A felvidéki adományokat idén is az MKP pozsonyi székházába várják július 29-éig. Kálai András Csallóközt csütörtöki magángazda idén már harmadszor járul hozzá a magyarok kenyeréhez.
Minden alkalommal körülbelül ilyen 4-5-6 kilogramnyit, szóval ilyen kisebb zsákot adakozunk, amit aztán a polgármesterünk juttat el a megfelelő helyre.
Pécset sütik meg augusztus 20-ára a magyarok kenyerét és az azt jelképező több ezer cipót. A megőrölt liszt legnagyobb részét idén is a Bőte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatják el, hogy a gyermekotthonokban alapanyagként hasznosuljon.
95 év után újra áll Erdélyben a Kárpátok őre, ezúttal a Csíkszeredához közeli Csíkcsomortánban. A katona őrszemet ábrázoló szobor eredetiét 1915-ben Kolozsvár főterén avatták fel, és 1918-ban a románok rombolták le. A 907-ben zajló győztes pozsonyi csata emléke előtt is tisztelegve leplezték le az alkotást. Az avató ünnepségen minden erdélyi magyar párt képviselője felszólalt. A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!